Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és itt van velem a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, dr. Gál Imre belgyógyász, szakorvost, és a germán gyógytudományok oktatóját, és hát erről is fogunk majd beszélgetni, mivel ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a beszélgetés során. Szia! Köszönöm, hogy eljöttél!
Szia, Vanda!
Te egy izgalmas terület, azt gondolom, az, amivel foglalkozol. Biztos, hogy nagyon sok embert érdekel az, hogy hogyan reagálja le a szervezetünk, a testünk, a minket ért hatásokat. Ugye erről nagyon sokat beszélgetünk. Te biztos természet gyógyász is vagy egyébként, de hogy ezt meg még szélesebben látod át. Én azt gondolom, hogy akik nem pont ezen a területen dolgoznak, de azokhoz is mostanában már elég sok olyan információ jut, hogy milyen hatások körülbelül mit okoznak a szervezetünkbe, az kérdés, hogy mennyire veszük egyébként ezt komolyan is, hogy mennyire figyelünk fel, meg hogy mennyi idő múlva figyelünk fel rá, de hogy szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes szemszög. Téged hogy talált meg orvosként germán gyógytudomány?
Én úgy gondolom, hogy mindenkinek volt már az életében egy drámai, váratlan, elszigetelten megélt élethelyzete, és ezt követően pár nappal, héttel, hónappal beteg lett. Mivel nekem is volt ilyen tapasztalásom, amikor találkoztam ezzel a felismeréssel, és ez egy pontos összefüggést mutatott a betegségek kialakulása irányában, akkor ez engem nagyon megindított, és mivel az orvostudománynak egy nagy hiányosság, hogy nem tud pontosan választ adni a betegségek okára, tehát tüneti terápiában nagyon jók vagyunk, de a pontos okot nem ismerjük, ezért egy nagy hiányosságot pótolt ez az én életemben.
De hogy egyébként én azt látom, hogy sokan, akik a úgymond nyugati orvoslás mellett teszik le a voksukat is, és azt mondják, hogy jön egy beteg, jön egy problémával, adunk rá gyógyszerterápiát, és akkor kezeljük is úgy rendben van, hogy talán még mindig nehéz egyébként a másik oldalt, hogy ennek lehet lelki oka és a tünet tulajdonképpen, amivel már az orvoshoz eljutunk. Tehát, hogy talán a szakemberek is úgy óvatosan kezelik ezeket az információkat, és az meg, hogy így összességében tekinteni mondjuk a betegségeket, az meg nem olyan gyakori. Én úgy gondolom, talán még ma sem.
Én optimista vagyok, és bízom benne, hogy a kollégák nagy részében, főleg az új generációban van már egy nyitottság az új tudományok felé is, ugyanis a dr. Hámer által felfedezett természeti törvények, ezek teljes mértékben tudományosak, tehát nem egy spirituális elképzelés, ez bárki letesztelheti, akár tudományosan, akár csak a testét, ha megfigyeli. De esetleg, ha elmondanék egy-két valós eset történetet, akkor könnyebben meg is mernék a hallgatók, hogy hogyan működik ez a testünkben.
Biztos, hogy nagyon sok olyan tapasztalás van, amit tényleg elgondolkodtató, de hogyha egy picit el tudunk inkább onnan indulni, hogy mikor ez a germán gyógytudomány, honnan jön, ki alkotta meg, mióta ismerjük, mekkora hagyománya van, ez szerintem nagyon érdekes és nagyon igazolhatóvá teszi magát az elképzeléseket, amik ugye ebben vannak.
Hát dr. Hámer maga is belgyógyász volt, mint én, azzal a különbséggel, hogy ő fizikus is volt, és teológus is, tehát három végzettsége volt, egy természettudós, egy hát, gyógyító orvos, illetve hát egy spirituális ember, és mindig egészséges volt. 1980-as évek elején lett neki egy hererákos elváltozása, ami annak a következtében alakult ki, hogy ő elveszítette a fiát. És mivel természettudós volt, ezért elkezdte megkérdezni a többi rákos beteget, hogy esetleg ők nem veszítettek-e el valakit, és arra döbbent rá, hogy mindenki. Innen indult ez az egész el, és először felismert egy első természeti törvényt, hogy kell egy drámai, váratlan, elszigetelten megélt konfliktus helyzet, ezt sokan traumának nevezik így általánosságban, de eddig ez nem volt ennyire pontosan megfogalmazva, hogy mikor is lesz egy stressz helyzet, trauma. Kell hozzá ez a három feltétel. És ebben a pillanatban a testünkben az elme, az agy, ha úgy tetszik szintjén, az érzelmek lélek szintjén, és a test szintjén is beindul szinkronban egy elváltozást, amit mi betegségnek nevezünk, és ismerünk mindegy, hogy természetgyógyászról, vagy éppen orvoslásról van szó.
Ugye nagyon sokféleképpen meg lehet ezt a hárommast élni, tehát hogy gyermekelvesztését említett, de hogy egyébként nagyon sok olyan behatás ér bennünket nap mint nap, ami valamiféle lelki, érzelmi, agyi, testi tünetben tud manifesztálódni. Valahogy én azt látom, mert nekem volt szerencsém téged hallgatni egy pár ilyen előadást, ugye én is végigültem, hogy akkor miből, milyen eredmény származhat, és én azt látom, hogy valahogy tényleg az, hogy mindenki máshogyan éli meg a dolgait, és minden hatásból lehet valami. De hogy ez nem biztos, hogy, tehát, hogy ugyanaz a hatás két embernél egyforma eredményt fog kiváltani. Nagyon nehéz lehet egyébként ezt így átlátni is, szerintem.
Ez pontosan így van, ahogy mondod. Tehát a biológiánk az egyforma, tehát mindenkinek van két szeme, két füle, de az, hogy egy élethelyzetben hogyan érzékeljük azt a drámai, váratlan, elszigettelt eseményt, az egy szubjektív érzettársítás, amit nem tudunk befolyásolni. Ez automatikusan megtörténik. Természetesen, ha a germánon túl belemegyünk ennek egy kicsikét a mélységeibe, hogy vannak szüleink, láttunk mintákat, és akkor ugyanúgy reagálunk, lehet ennek ilyen alapja is valószínűleg, hogy van is. De maga, amikor az esemény megtörténik, és nekünk abból egy többé-kevésbé súlyos elváltozásunk lehet, az egy teljesen szubjektív és automatikus folyamat, tudással sem lehet ezt befolyásolni. Mondjuk én ezt elég jól ismerem, akkor sem tudom eldönteni, hogy ha majd ez fog történni esetleg egyszer az én életemben is, akkor majd így fogok rá reagálni, ezt nem lehet így befolyásolni. Ahogy én érzékelni fogom azt élethelyzetet, az dönti el majd, hogy az agyam hogyan fog erre automatikusan reagálni, és beindít majd egy túlélő programot, mivel nekem erre a problémára nincsen megoldásom, és ezt a túlélő programot ismerjük mi betegségként.
Tulajdonképpen ez a fajta elváltozás a Hammer doktornál, amit említettél, ez egy túlélő program volt az ő szervezetében?
Ez pontosan így van. Most képzeljük magunkat, elmondanék akkor egy példát, hogy a hallgatók jobban megértsék, mivel ez biológia minden élőlénynél így működik. Tehát mondjuk, ha visszamegyünk az állatvilágba, akár ma is, egy vadállat mondjuk, ha elveszíti az utódját, akkor neki a fajfenntartás céljából nincsen más lehetősége, mint sem, hogy ugye lesz egy új. És még az a szervünk, amelyik ezt lehetővé teszi, hát ugye a hölgyeknél vagy nőstényeknél a petefészek, a hímeknél, a férfiaknál a here. Éppen ezért egy élőlény elvesztése, ami a biológiában, tehát az állatvilágban mindig a saját utódjáról, vagy egy közeli hozzátartozójáról, egy fajtársáról lesz szó, ezért mindig az örökítő szerveket fogja majd érinteni. Természetesen mi emberek egy kicsit komplexebbek vagyunk, tehát ha egy ember, mindegy, hogy hölgy vagy férfi, számára nagyon fontos élőlényt, egy állatot veszít el, ugye tudjuk, hogy mennyire tudunk kötődni az állatjainkhoz is, pont úgy reagálhatunk arra is, hogy meghalt a kutyánk vagy a cicánk. Minden egyes ilyen elváltozásnak, ami kialakul a szervezetünkben, mindig van egy biológiai értelme. Mint talán értjük ebből a példából is, hogy ez nem egy pszichológiai probléma, ezek mindig biológiai konfliktusok a mi életünkben, éppen ezért ezt külön is választjuk, hogy vannak pszichológiai problémáink, amik úgy foglalkoztatnak minket, de nem leszünk tőlük betegek, és vannak úgymond biológiai konfliktusaink, amelyek pontosan azokat a programokat fogják követni, amit mi megéltünk.
És akkor mi történt tulajdonképpen, hogyan folytatódott a történelmnek a tudományágnak? Megtörtént ez az eset, rájött, hogy mások is ugyanígy veszteséget élnek meg. És hogyan lett ma már belőle egy olyan orvosok által egyébként abszolút elismert, alkalmazott tudomány, amit használnak, alkalmaznak, ami segít rálátni arra, hogy mi történik a betegeknek a szervezetében?
Hát sajnos ez még manapság a hagyományos orvoslásban nem annyira elfogadott, mint azt mi sokan szeretnénk, független attól, hogy nagyon sok kollégám is alkalmazza ezt. Az évek során Hammer doktor felismert 5 természeti törvényt, ugye az elsőt említettem, ezt a drámai, váratlan, elszigetelt megélést, ami 3 szinten működik, aztán észrevette, hogy amit a szervezet létrehoz, legyen szó mondjuk egy daganatos elváltozásról, vagy egy sorvadásról, fekélyesedésről, egy funkciónak a csökkenésről, mint például egy gyerekbénulás, azt ha megoldódik a konfliktus, a probléma, akkor azt visszacsinálja. Ez lett a második természeti törvény. Mind a két fázisnak vannak tipikus tünetei, tehát ez az üs vagy fus állapot, mikor stressz helyzetben vagyunk, ugye, addig keresjük a megoldást, hidegek a végtagjaink, étvágytalanok vagyunk, nem tudunk aludni. Ilyenkor nagyon ritkán vesszük ezt észre magunkon, nem megyünk orvoshoz. Amikor a probléma megoldódik, akkor visszatér az étvágy, viszont nagyon fáradtak leszünk, fájdalmaink lesznek, lázasak leszünk, és különböző más tünet, amivel mi orvoshoz fogunk menni. Ezt követően, hát a harmadik természeti törvényt talán nem ismernék annyira bele, sokkal fontosabb az, hogy ez a helyreállítási folyamat a mikróbák segítségével történik. És mivel mi ekkor megyünk orvoshoz, mikor a mikróbák éppen segítenek nekünk eltüntetni azt a daganatot, vagy a sorvadást, fekélyt újjáépíteni, hát nem csoda, az orvoslás ezt mindig is úgy vélte, hogy akkor léteznek fertőző kórképek, főleg, ha egyszerre több mindenki él meg hasonló traumát, nem néztünk ezekre a mikróbákra túl jó szemmel. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy soha nem kell őket kezelni, csak maga a szándékuk nekik sem rossz. És az ötödik természeti törvény talán a legfontosabb, hogy minden egyes ilyen elváltozásnak van egy biológiai értelme és célja, és nem gonoszak. Természetesen a biológiában, ha belegondolunk, most ez a farkas elveszítette mondjuk az utódját, akkor ő az első adandó alkalommal majd igyekszik egy újat nemzeni. Nem lesz benne egy élethelyzetben hosszú-hosszú hónapokig vagy évekig, amit nem fog megoldani. Mert ha ez így lenne, akkor létezik sajnos természetes szelekció, és itt lépben állunk akkor az orvostudomány, aminek igen fontos szerepe és helye van, hogy ezeket a jelentős, fájdalmas, életveszélyes elváltozásokat bizony azt orvosilag vagy más módszerekkel kezelni kell. Hámer doktor persze nem nagyon volt annyira jó politikus, mint amennyire szenzációs felfedező volt, éppen ezért nem tudta elfogadtatni egész életében ezt a tudományt, az orvos kollégáival nagyon sokat bántották úgymond egymást, és ez miatt kétarcú vélemény van világszerte a germán gyógytudományról, van egy politikai nézet, amivel én sem tudok mit kezdeni, ezt így félre is szoktam tenni, ezzel nem azonosulok, hogy ő mit gondolt a kollégáiról és az orvoslástól, és van egy tudományos nézet, amit mindenki felül tud vizsgálni, ha úgy gondolja, legyen szó egy laikus emberről, vagy egy komoly szakemberről.
Ha már a tudománynál tartunk, akkor nagyon érdekes, hogy igazából az agyi elváltozásokból már látszik, hogy mi történt.
Ez pontosan így van.
Hát ugyanis ez azért elég hiteles így.
Ez így nagyon hiteles, és ettől természettudomány, nem csak tudomány. Ugyanis abban a pillanatban, amikor megélünk ezt a drámai sokkélményt, az agyunk ugye reagál, érzékeli ezt az élethelyzetet, és attól függően, hogy hogyan érzékelte, az agyunk egy bizonyos pontján keletkezik egy kerekdett kisülés, nevezük ezt így, Hámeri Gócnak nevezték a kollégái, és mivel az agyunk irányít minden egyes szervet, pontosan tudjuk, hogy milyen betegsége lesz az illető személynek vagy állatnak, az állatoknak is pont így működik, anélkül, hogy orvosilag még bármit is látnék, mert mondjuk egy daganat kifejlődési az azért kell pár hónap, mire azt orvosilag mi látjuk, de ha koponya CT-ből már szinte azonnal az esetek túlnyomó többségében tudnánk diagnosztizálni, hogy mi várható, mit keressünk, mert minden egyes szervnek ugye hozzá kapcsolódik egy érzelem is, és tudom azt is, hogy milyen típusú érzelmet keresek, hogy vajon mit élhetett meg az illető élőlény, így a pszichológiával egy picikét ellentétbe viszonylag célirányosan tudom keresni, hogy mi lehetett a probléma az illető élőlénynek az életében.
Szóval, hogyha megtörténik maga ez a drámai sokkélmény, ahogy te fogalmaztál, és abban a pillanatban valakinek csinálnának egy koponya CT-t, akkor látszonna az, hogy körülbelül ezt ő hogyan érzékelte, értelmezte, hogyan hatott rá, és már abból az eredményből lehetne azt tudni, hogy mondjuk 3 hónap múlva neki ilyen vagy olyan szervi elváltozása lesz. De az ezt a kettő között lévő 3 hónapot fel lehetne arra használni, hogy ezt megelőzzék valamilyen módon, vagy ez így is úgy is kialakul, mert hogy ez a természeti törvény.
Tehát ha már megtörtént ez a drámai esemény, akkor a biológiai programok, ezeket nevezzük biológiai programoknak, betegségek automatikusan beindulnak, tehát ezt már megelőzni nem tudjuk. Azt tudjuk megelőzni, hogy ebből egy súlyos elváltozás legyen, mert nem mindegy, hogy egy problémát egy nap után oldok meg mondjuk, vagy egy hónap után, vagy Isten ments, egy év után. Mert ha beindult mondjuk egy sejtosztódás, nevezzük ezt ráknak, akkor a sejtek addig osztódnak, ameddig a probléma nincs megoldva, vagy tudatosan megoldva, vagy nem válik tárgytalanná. Tehát ez egy nap alatt megoldom, akkor abból egy bagatell apróság lesz, soha nem lesz életveszélyes. Ha egy év után oldom meg, hát bizony, akkor annak lehetnek életveszélyes vonatkozásai is. Tehát teljesen megelőzni az egész eseményt már nem tudjuk, de azt, hogy ebből egy súlyos elváltozás legyen, azt igen.
Mit jelent az, hogy megoldani a problémát? Mert én azt látom, hogy meg azt is tapasztaltam, vagy hallottam, hogy mindig ebben a megoldási szakaszban jön a betegség, a probléma. Hogy valaki, nem tudom, mondjuk egy nehéz válást intéz, végre sikerül nagyjából megegyezni a vagyoni történeteken, is kap egy szívinfarktust, mikor kijön az ügyvédtől.
Így van, mert előtte egy veszteségként élte ezt meg, de elmesélnék egy valós történetet, amit én értem meg, pontosabban a kedves feleségem, és ebben 4 elváltozás is van, és utalok arra, hogy hogy néz ki akár egy valós biológiai megoldás egy emberi problémára. De egyik nap a munkahelyemen a feleségem riadtan felhív, hogy a kislányunk leesett az ágyról, ugye ez bárkivel megtörténhet, és egy jó kis pukni nőtt a fejére, hát a Gréti, ő 6 hónapos volt akkor, ahogy hazaértem a munkahelyről, hát orvosként tapasztaltam, hogy oké, eltelt már egy kis idő, a gyerek köszöni szépen, jól van, kisírta magát 1-2 percig, enyhe fájdalom miatt, és igyekeztem megnyugtatni a páromat, hogy hát várjunk, most ne rohanjunk orvoshoz most röntgent meg CT-t csinálni, egyébként a gyereknek a közérzete jó. Én másnap reggel láttam, hogy a gyerek jól van, hát mondom, szerintem ebből nem lesz semmi probléma, és én megnyugodtam. A kedves feleségemnek több idő kellett, és pár nappal később, amikor ő is megnyugodott, a gyerek megint leesett az ágyról. Már nem ütötte meg magát annyira, de ugye a feleségem megijedt, hogy ez most már mindig megtörténhet. És ebben a pillanatban én tudtam, hogy kell egy valós megoldást nyújtsak a páromnak, hogy ő lássa, hogy a gyerek soha többet nem eshet le az ágyról. Hogyan oldottam ezt meg, hogy lesz ebből egy valós megoldást? Hát nem rácsot tettem, mert az nem annyira szimpatikus nekünk, esetleg majd elmondom miért, hanem fogtam a 2 matracot, és letettem a földre, és mi utána a földön aludtunk 1,5 évig. Abban a pillanatban, hogy a feleségem látta, hogy a gyerek lemászik ugye a matracról biztonságban, hát nem eshet le, ő megnyugodott. És hogy hogyan élte meg ezt az egészet, azt mi se tudtuk, mert a panaszok ugye legtöbbször a helyreállítási folyamatban jönnek elő, és 4 tünete lett ebből az egy drámai eseményből. Elkezdett folyni az orra. Most a biológiában mire használjuk az orrunkat, ugye? Ha látunk egy nyuszikát, egy őzikét, vagy épp egy farkast, hogy mit csinál, amikor beleszagol a levegőbe, hát próbálja kideríteni a nyuszi, mondjuk épp, hogy jön-e a farkas, tehát történik egy veszély. Mondjuk mi is megszagoljuk az ételt, hogy ehető-e, stimmel, nem stimmel. Tehát a feleségemnek az ornyálkahártya külön problémájának az oka az volt, hogy nem tudta úgymond kiszimatolni, hogy a gyerek le fog esni az ágyról az alatt a 20 másodperc alatt, ameddig ő kimegy egy törlőkendőért. A következő külön program, ami beindult, az az izmait érintette, ugyanis már folyosón volt, és látta, hogy a gyerek le fog esni, de nem tudott elég gyorsan odaszaladni, hogy elkapja. Tehát az izmaink azok a szerveink, úgymond, amelyekkel helyet változtatunk. És megélt, hogy nem tudok elég gyorsan odaszaladni. A harmadik megélés az az volt, hogy elkezdett aggódni a Grétiért. És ha belegondolunk, hogy mondjuk az állatvilágban egy nőstény farkasnak megsérül a kicsinye életveszélyesen, hát akkor hogyan tud rajta segíteni, hogy életben maradjon, hogyha a legfontosabb élettani funkció a légzés működik, akkor a következő, amire szükség van, az nem más, mint a táplálék, a legoptimálisabb táplálék, ami nem más megint, mint az anyatej. És hiába van nekünk egy csodálatos orvoslásunk, ezek a biológiai programok pont úgy indulnak be, mint régen, pár millió évvel ezelőtt, és éppen ezért az anyagyermek oldalon, mert ilyen is van a biológiában, beindult egy sejtosztódás az emlőmirigyekben, hogy ő gondoskodni, táplálni tudja, bajba jutott, hát kicsinyét. És mivel rossz édesanyának tartotta magát, hibáztatta magát, hogy nem vagyok jó anya, hogy én ezt nem tudtam kivédeni, lett egy önleértékelése abban a vonatkozásban, hogy nem vagyok jó anya, ezért a hónai nyirokcsomó is elkezdett sorvadni a stresszfázis alatt. És amikor megoldotta a problémáját, mindez a 4 külön program helyreállítási fázisba lépett, magyarán mondva lett egy intenzív náthája, elkezdett folyni az orra, erős izomfájdalommal, orvosilag ezt már influenzának is nevezhetnénk, ugye amikor valamilyen megfázásos tünetünk van, és még az izmaink is nagyon fájnak, illetve a csomócska az emlőjében elkezdett egy kicsit megduzzadni és fájni, illetve az azonos oldali hónajban is lett egy megnagyobbodott nyirokcsomója. Természetesen most mondhatják a kollégák, hogy én erre azt mondom, hogy emlőmirigy daganat, nyirokcsomó áttétel és influenza, de semmilyen diagnózist nem csináltam, mert erre nincs nekünk mindig szükség. És mivel én egy 4-5 napon belül ezt a problémát valósan megoldottam, és a konfliktus aktív, tehát stresszfázis általában ugyanannyi ideig tart, mint a megoldási fázis, ezért egy héten belül a feleségem meg is gyógyult ezekből az elváltozásokból, mert én nyújtottam rá neki egy számára elfogadható, valós megoldást, amit ő elfogadott igaznak, és megnyugodott tőle.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Dr. Gál Imrével beszélgetünk a germán gyógytudomány rejtelmeiről. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a rádiókészülékektől, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.